9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa ma ünnepli 70. születésnapját. Isten éltesse a Szentatyát. 14. Leó pápa ma szeptember 14-én lett 70 éves. Ez az első születésnapja, amelyet pápaként ünnepel. Ferenc pápa 2025. április 21-én húsvét hétfőn bekövetkezett halála után összeült konklávé, május 8-án őt választotta meg pápának. Béke mindnyájatokkal, drága fivéreim és nővéreim, ez a feltámadott Krisztus első köszöntése a jó pásztori, aki életét adta Isten nyájáért. Én is azt szeretném, hogy ez a béke köszöntés belépjen a szívetekbe, hogy elérje családjaitokat, az összes embert, bárhol éljen is, elérje az összes népet, az egész földet. Béke veletek! Ez a feltámadt Krisztus békéje fegyvertelen és lefegyverző béke, alázatos és álhatatos béke. Istentől származik, attól az Istentől, aki mindnyájunkat feltétel nélkül szeret. Hangzott el 14. Leó pápa első pápai beszédében. 90 éves az isteni irgalmasság rózsafüzére. Először 1935. szeptember 13-án és 14-én diktálta le Jézus az irgalmasság rózsafüzérét Faustina Kowalskának, Faustina nővérnek Vilniusban. Ez az ima Isten különleges ajándéka a világnak, az irgalmasság tisztelete öt formájának egyike. Jézus szavai szerint a világ mindaddig nem talál békét, amíg nem kéri bizalommal Isten irgalmát, s az irgalmasság rózsafüzére tökéletes eszköz erre. Ebben az imában felajánljuk az Istennek Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és istenségét, tehát egyesülünk az ő kereszt áldozatával, amelyet a világ megváltásáért vállalt. Amikor felajánljuk az Atyának az ő szeretett fiát, egyben a legerősebb motivációhoz folyamodunk, hogy meghallgatást nyerjünk saját magunknak és másoknak, hiszen Szent Pál szavai szerint Krisztus jó illatú áldozati adományként ajánlotta föl magát értünk Istennek. Egy közösség megtartásának fontos előfeltétele, hogy a közélet szereplői a lehetőségükhöz mérten mindent megtegyenek, de egy közösség lelkét 1000 éve mindig a keresztény egyházak adták, úgyhogy ezeknek a szerepe sem a jelenben, sem a jövőben nem elhanyagolható. Hangsúlyozta Kövér László az országgyűlés elnöke szombaton a vajdasági Tótfaluban, ahol az Utasi Jenő plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmában rendezett aranymisén vett részt. Az aranymisét követő ünnepi beszédében a házelnök kitért az anyaországot és a külhoni magyarságot érintő legfontosabb kérdésekre. Márai Sándort idézve kijelentette, az író ismert mondata, amely szerint a magyarok annyira élnek, amennyire Magyarország él, kiemelten alkalmazható az elszakított nemzetrészek tagjaira, hiszen ezen közösségek léthelyzetének egyik meghatározó tényezője a velük szemben alkotmányos felelősséget viselő anyaország aktuális helyzete. Pásztor Bálint a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közölte. Pártja évtizedek óta olyan kapcsolatot ápol a történelmi egyházakkal, amely a vajdasági magyarság fejlődését és felemelkedését szolgálja. Hozzátette, Utasi Jenő atya olyan közösségformáló ember, aki a munkásságával az utóbbi évtizedekben bebizonyította, hogy akár a legapróbb település is lehet a közösségnek a lelke. A vastagbélszűrésre szóló meghívó is megjelenik mostantól az Egészségablak applikációban, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára újságíróknak. Rétvári Bence hozzátette, azoknak, akik letöltötték a mobil alkalmazást és az 50-70 éves korosztályba tartoznak, már nem csak a hagyományos postai úton, hanem az applikációban is megjelenik a szűrésre invitáló meghívó. Hozzátette, nem csak az értesítést kapják meg digitálisan az érintettek, hanem a vizsgálatok eredményeit is, kiemelte. Az Egészségablak applikációt már 4 millióan töltötték le, és bíznak abba, hogy ezzel az új, könnyebb, egyszerűbb móddal még inkább növelni tudják a szűrővizsgálaton résztvevők számát. végül az időjárásról. Jellemzően erősen felhős vagy borult idő várható. Délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. A frontális csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet, míg délkeleten akár 25 fok emelkedhet a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2025. szeptember 12-e és 21-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem tudom, honnan jön, de hallom. Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égi, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre elég.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén. Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve bele a Golgotán. Meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon, lettőre nem borít mégsem el az ár. Nem persem a
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, a testvéregyházak fél órája következik.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők megerősítsék Krisztus hitüket, megéljék összetartozásukat, gazdagodjanak a nap üzeneteivel és a találkozás örömével. A szervezők minden korosztály számára készültek programokkal, amelyek a kollégium udvarán felállított színpadon kezdődtek el egy közös istentisztelettel. A nap folyamán zenész szolgálatok voltak hallhatóak a Pataki Gimnázium dicsőítő együttesétől és az Erdélyből érkező Mésa formációtól, délután pedig az országosan ismert junior primadíjas Tímár Sára és zenekara adott koncertet. Napközben a gályarabokra emlékező kiállítás várta az érdeklődőket a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeumában. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az abaújvári Szikrabáb csoport szórakoztatta. Helyszíni összeállításunkban először Barna Sándort, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Miért jelentős ez a mai nap püspök úrnak, akár személy szerint, hogyan látja ezt a mai napot?
Hát egy szóban úgy tudnám meg, hogy azért, mert együtt vagyunk. És Istennek tetszik, hogyha az ő népe együtt van, egyetértésben van együtt, azt mondja, hogy oda küldi az áldást. Vannak olyan áldásai Istennek, amit a közösségnek akar adni. Ezért vagyunk együtt. Ahogy a országos egység napja is erről szólt, tulajdonképpen annak analógiájára tudom mondani, hogy ez a mai nap is így ilyen. Csak itt a Tiszán inneni egyházkerület gyülekezetei vannak jelen, és vagyunk együtt.
És az ige hirdetésében hogyan, miként köszöntötte az egybegyülteket?
Pál apostol Kolossi Béliekhez írott leveléből, a második fejezetből, az ötödik verstől szólóan egy dicséretet, egy bátorítást adtam át Isten által, Isten igéje által. Pál apostol nagyon jó híreket hall a Kolossi Béli gyülekezetről, és akkor lelki szemei előtt megjelenik a gyülekezet, tollat ragad és ír, és én látom közöttetek a jó rendet. Mi is ma szép rendben együtt egybe gyűltünk, és hasonló kép az, amit maga a szó jelent, mert ez egy katonai szó is, hogy amikor a katonák teljes díszben felsorakoznak és állnak, parancsra várnak, készen állnak, akkor jó, szép, jó a rend. Csak amikor Pál apostol a keresztény életről beszél, akkor mindig mozgalmas képeket használ. Vagyis lehet tudni, hogy ebben dicséret és egyben egy kis kritika is megszólal, és tulajdonképpen attól akarja óvni a gyülekezetet, hogy úgymond belesüppedjenek abba, hogy velünk minden rendben van. Mi itt megállhatunk, mi révbe értünk, nekünk még útunk van. És megállni nagy veszélye, hogy egyik énekünk mondja. Ezért azt mondja az apostol, hogy tovább, és három képet használ, és azt mondja, hogy járjatok a Krisztusban, járni kitartóan, céltudatosan, minden megkörnyékező bűnt félretéve, és gyökerezni, mélyre ereszteni a gyökereket, hogy az élet viharai el ne tudjanak pusztítani, vagy valami tévtanítások, és épülni együtt, mint élőkövek. Tehát a bátorító szó az, hogy tovább. Így ezt adtam én is át a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek.
Hogyan látja, hogy a kerület gyülekezetei hogyan fejlődnek, milyen helyzetben vannak mostanában, illetve hogyan, miként tudnak épülni, hiszen gondolom ez az alkalom is segít például.
Vannak olyan demográfiai, gazdasági folyamatok, amik rendezik a mi a térségünket, amikre igazából hatással mi nem tudunk, hanem alkalmazkodni tudunk. Ilyen talán az elköltözés, az elvándorlás, a falvaknak a idősödése. Mi ezt alkalmazkodni tudunk. Hát azért fontos az ifjúsági munka minden gyülekezetben. Úgy is, hogy tudjuk, hogy én is, mint lelkipásztor, talán 3 vagy 4 kántort is kitanítottunk, egyik sem nálunk szolgál, hanem mind máshol, tehát azért vetünk, még hogyha esetleg az ország más gyülekezeteiben, nagyobb városaiban fognak maradni is, és hát elkísérjük tovább azokat, akik pedig itt vannak.
Vadnai Zoltánnal, missziói tanácsossal folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az az lenne, hogy ez a mostani gyülekezeti találkozó, ez a mai rendezvény milyen múltra tekint vissza, egy kicsit idézzük fel.
4. alkalommal rendezzük meg Sárospadokon a Tiszán Inneni Református Gyülekezetek találkozóját, és nagy örömünk, hogy töretlen népszerűségnek örvend a gyülekezetek körében. A mai napra is körülbelül 650 fő regisztrált, hogy szeretnének itt lenni, jelen lenni, és azért is öröm ez, mert az látszik, hogy igény van a gyülekezetek tagjaiba arra, hogy évente egyszer itt az ősi falak között találkozzunk, együtt hallgassuk az igét, együtt énekeljünk, dicsérjük az Urat, és olyan jó azt is látni, hogy mennyire a találkozások alkalmává vált ez az a nap, amikor a kerület különböző részeiből eljönnek lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, és találkozhatnak újra és újra egymással azok is, akik egyébként távol vannak, tehát nagy öröm a résztvevők száma is, és mindig azért imádkozunk, hogy áldás kísérje ezt a napot.
Ezen felül még van-e valamilyen más célja, hiszen itt missziói tanácsos úr nagyon jól elmondta, nagyjából ez a célja, gondolom, a rendezvénynek. Más célja esetleg van-e még, ami ezt kiegészíti?
Amikor első alkalommal megrendeztük, akkor ott volt a célok között az, hogy teremtsünk egy olyan közösségi alkalmat a Tiszán Inneni Reformátusság számára, ahol az Isten dicséretet, az igével való találkozást egy nagy közösségben élhetik meg. Nagyon-nagyon sok apró kis gyülekezet van Tiszán innenen. A gyülekezeteink döntő többsége ilyen, ahol 5-en, 10-en, 20-an gyűlnek össze egy-egy vasárnapra. Sokszor gyakorló lelkipásztorok is tapasztalják ezt, hogy egy kicsit úgy vannak Isten tisztelet előtt, amikor megérkeznek a testvérek, hogy kevesen vagyunk, jönnek a sóhajok, hogy régen milyen sokan voltunk. Én azt gondolom, hogy mindenkit meg kell becsülni, és az én véleményem az, amit sokszor el is szoktam mondani, hogy nem a számok a fontosak igazán, hanem azt, hogy milyen minőség a mi keresztény életünk, milyen minőséget képvisel. És ez a sárospataki alkalom egy nagyon jó alkalom arra, hogy azok a testvérek, akik egyébként vasárnaponként, ahogy mondtam, kevesen vannak, 5-en, 10-en, 20-an, itt megéljék azt a nagy közös hitbeli egységet, és megtapasztalják azt, hogy egy hétközi, egy évközi vasárnapon szétszórva vagyunk, sok helyen talán kevesen, de egyébként pedig sokan vagyunk, és együtt vagyunk, és ebből a közösségi élményből és hitélményből merítve talán reményteljesebben telnek az egyébként évközi otthoni vasárnapok is.
És milyen programokkal készültek?
Színes programokkal, vannak olyan programok, amik visszatérőek évről évre, és azért mindig új elemek is vannak. Ugye a színpad az folyamatosan megy 10 órától. Itt a Refidics Band, itt a Pataki Református Középiskolások zenekara kezdett dicsőítéssel. Püspök úrnak hallgattuk az áhítatát, espereseink, mind a 4 egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket. Nagyon fontos, hogy mindez sugallja a Református Egyházkerület egységét, azt, hogy együtt vagyunk, egy helyen vagyunk, ezek vagyunk mi, és mindenki részese ennek. Utána épp most az Erdélyből érkezett Mésa együttes van, szép régi dicséreteink feldolgozását éneklik többek között. Szabó Dani bácsi is, egykori főgondnok fogja majd köszönteni az egybegyűlteket. Ebéd után a kerületvezetői köszöntik majd a jelenlévőket. Simon Sándor gondnok testvérünk Nagyberegből érkezik hozzánk, aki egy személyes bizonyságtételt fog elmondani, illetve záró akkordként a méltán népszerű Tímár Sára és zenekara zárja majd az alkalmat. Úgyhogy Emellett pedig nagyon sok kísérőprogram, bábelőadás, népi játszótér, gyülekezeteink, ahol manufaktúrák vannak, ahol készítenek valamit, itt vannak jelen az árukkal, itt van a Calvin kiadó, itt van az Új Remény kiadó, itt van kézműves foglalkozás Herceg Marikával, minden évben visszatérő alkalom, és még sok más lehetőség is van a felnőtteknek és a gyermekeknek is, akik eljöttek ma.
A nyár az igen sűrű, gondolom az ön számára is, illetve a gyülekezetek számára, hiszen itt a kerületünkben nagyon sok ilyen nagy alkalom követi egymást. Ennek mi az oka, hogy ennyire egymás után ilyen nagyobb gyülekezeti alkalmakat szerveznek?
Hát vártuk a jó időt, és a jó idő összegyűjt bennünket. Két nagy egyházkerületi esemény van így a nyár elején, az egyik a H2Ö, ami az idén Miskolcon volt, illetve ez a pataki gyülekezeti találkozó. Hagyományosan így a nyár elején vannak ezek a rendezvények, pár hét különbséggel, és nyilván ez még hozzájött az idén országos esemény is Debrecenbe, az Egységnap, de hívjuk majd nyár végén a kimondottan csak a lelkipásztorokat egy találkozásra, és sok gyülekezetben is van esemény ilyenkor. Július legelején pedig Abaújváron van a lelkesítő, ami szintén egy kicsit másabb rendezvény, hiszen ott az egész országból, sőt határon túlról is érkeznek, ugye az abaújvári gyülekezet kezdeményezése, ami azt kell mondjam, hogy bőven kinőtte a kis gyülekezetnek a kereteit. Az egyházkerületi rendezvényeket tekintve azt gondolom, hogy azért más a hangsúlya mindegyiknek. Itt Sárospatakon klasszikusan a gyülekezetek felé fordulunk, a gyülekezeti tagokat hívjuk, a lelkipásztorokat erre az alkalomra. A H2Ö, az életvize bizonyságtétel alkalma pedig általában mindig egy városhoz kötődik, és az adott város reformátussága van jelen, és szólal meg, és tesz bizonyságot. Úgyhogy minden rendezvény között azért van különbség, mert más hangsúlyok vannak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Simon Sándorral, a nagybereki gyülekezet gondnokával beszélgetek. Miért is érkezett ide a mai alkalomra? Mi is az apropója, hogy eljött ide közénk?
Szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves testvéreket. Az apropója a mai látogatásomnak az az, hogy meghívtak, hogy tegyek bizonyságot a mindenható Istenünkről. Ugyanis akik meghívtak, a szervezők, ők hallották 2022-ben a bizonyságtételemet Abaújváron, a lelkesítőn, és úgy gondolták, hogy akkor meghívnak, hogy itt is tegyek bizonyságot a gyógyulásomról, szabadulásomról, tehát magáról, a mindenható Istenről.
Miről szól a bizonyságtétel, ha egy kicsit beleláthatunk, ha elmesélné nekünk?
Most konkrét esetről fogok bizonyságot tenni, nem a megtérésemről, meg a szolgálatomról, hanem arról, amit Isten elvégzett bennem és általam. 2022-ben, február 4-én bementünk a templomba a presbiter testvérekkel és a lelkipásztorral, hogy padlófűtést csináljunk, tehát ilyen elektromos padlófűtést szereltünk. Mivel sokan voltunk, úgy gondoltam, hogy akkor a padon a szigetelést is végezzük el, és már majdnem végeztünk, amikor leszakadt alattam a mennyezet. Tehát 6 métert festem a nyakamra, úgyhogy eltört 2 nyakcsigolyám, 3 hátgerincsigolyám, 3 bordám, és teljes bénulás volt, nyaktól lefele teljesen lebénultam. Aztán bevittek ugye Beregszázba, a közeli kórházba, és ott kijelentették az akkori orvosok, hogy Kárpátalján nincs szakember, aki ezt össze tudná rakni, úgyhogy vagy Kijevbe kellett volna menni, vagy Rovnóba, ugye ez pont a háború kitörés előtt volt, tehát még lehetett volna utazni, csak nagy távolság volt, de a barátaink és a családunk úgy döntött, hogy átjövünk Magyarországra, és Debrecenbe hoztak át. Aztán érdekes módon nem emlékszek semmire, tehát sem a balesetem után ott, ami történt a templomba, bár azt mondják, végig magamnál voltam, és én voltam az, aki másokat nyugtattam és biztattam, de én erre nem emlékszek. És sem a kórházban, ami volt, hanem az első emlékem az, amit az Isten így meghagyott, a többit azt eltörölte, valószínű nem volt rá szükség, hogy áttesznek a mentőautóba, a magyar mentőautóba. Ugyanis ugye Debrecenből elindult a mentőautó a határig, de nem volt útlevelük, és a miénkeknek sem volt útlevelük, ezért a határnál a két mentőautó egymásnak tolatott, és engem áttettek leegyeztetésen keresztül természetesen, és amikor a mentőautóba betettek, a lelkész testvérem, a feleségem, meg az egyik barátom ott álltak, és azt mondják, hogy Sándor, megyünk Debrecenbe. Mosolyogtam rájuk, és mondtam, hogy oda megyünk, ahova bíztak, úgyse tudok mit tenni. Bezárták a mentőautót, és akkor Isten nekem megjelentett egy mint egy felhőt. Valahol már valószínű láttam ezt a képet, ugye az interneten, vagy másfelé. Egy felhő volt, és abban egy ige volt, a 2 Korintus 12.9, ami méghozzá olyan alapon volt, mint ahogy szokták írni ugye a szerződéseket, hogy van nagybetűs rész, meg kisbetűs rész. Na itt az első rész az nagybetűvel volt, hogy elég néked az én kegyelmem, de rögtön folytatódott ugye az ige, mert a teljes ige vers az úgy, hogy az én erőm a te erőtlenséged által ért célhoz. Ugye nyilván tudjuk azt, hogy ez az igét akkor kapta Pál apostol, amikor könyörgött a gyógyulásért, és Isten azt mondta, hogy nem kap gyógyulást. Lehet, hogy egy béna ember nem éppen erre az igére vágyott volna, de nekem ez volt a mindenem, ez az ige. Úgyhogy utána elindultunk a mentővel, tovább semmire nem emlékszek, majd csak az első műtétem után, de ez az ige, ez végig vezetett a kórházi ágyon, a kezelés alatt, a felépülés alatt, úgyhogy egy csodálatos élményt éltem meg az Isten kegyelméből. Eljöttünk a kórházba, ott már kora reggel műtöttek. Beregszázba azt mondták a páromnak, hogy hagyják itt a beteget, ez volt péntek estére, majd hétfőn hívunk valakit, vagy valamit csinálunk. Itt már szombat reggel 6:30 a nyakműtétem megvolt, mivel hogy úgy sérült a gerincvelő is, ezért muszáj volt rögtön. Mondták, hogy nem lett volna még dél sem, nem, hogy hétfőn. Tehát a delet sem értem volna meg. Megműtöttek. Amikor megműtöttek, ugye, és felébredtem már az altatás után, akkor a feleségemet beengedték a súlyosra, mondván neki, hogy köszönjön el, mert két nap múlva lesz a másik műtét, és nem biztos, hogy az a műtét sikerülni fog, mert attól jobban félnek, mint a mostanitól. A feleségem bejött, persze ezt nekem nem mondta, majd csak utána, de na, beszélgettünk. Közben még a lelkésznő bejött, a kórház lelkésznő, avval beszélgettünk, imádkoztunk, és akkor amikor ugye a második műtétem megvolt, na, attól kezdve már nem engedték be a feleségemet, és mondták, hogy örüljenek, hogy nem engedjük, azt jelenti, hogy él a párja. Felébredtem a második műtét után, ugye ez volt, szombaton műtöttek, és kedden a másik műtét volt, hogy ne az időből ne fussunk ki, és amikor felébredtem a második műtét után, akkor odajött a kezelőorvosom, és azt mondta, hogy Sándor, most már életben marad, már ez biztos, beindultak a légzés és minden más, de felejts el azt, hogy 6 hónaptól hamarabb kijön a kórházból, és nem biztos, hogy valaha is lábra áll. Mosolyogtam egyet rá, és mondtam, doktor úr, hová siessek? Nem mindegy nekem otthon feküdni, vagy itt feküdni. Majd az úr, mikor akarja, akkor ami lesz, az lesz. Nekem azt mondta, elég nékem az ő kegyelme. Nekem ez elég. Mosolygott egyet, és elment. És akkor ott a második műtét után még lebénulva, ugye teljes bénulásom volt, feltettem magamnak egy kérdést. Tehát soha nem kérdeztem meg azt Istentől, hogy miért. Ugye egy templomba egy baleset, ez nem egy szokványos dolog, mindenki megdöbbent. Ugye azt kell tudni a körülményekről, hogy éppen akkor a gyülekezetünk ugye a Covid után egy kicsit így lelaposodott a hitélet, és azon rágódtunk a párommal, hogy mit lehetne tenni, hogy valahogy felébreszteni a gyülekezetet. Hát az Isten felébresztette. Igaz, hogy ez nekem sok mindenbe került, de attól kezdve a gyülekezet ima közösséget szervezett otthon, minden nap imádkoztak értem, és egyfajta megújulás lett a gyülekezetben. És én pedig feltettem az Istennek a kérdést, nem azt, hogy miért estem le, hanem azt, hogy Uram, oké, hogy itt vagyok, de mit akarsz, hogy cselekedjek? Ugye ez egy kicsit nevetségesnek hangzik egy béna embertől, de Isten nagyon gyorsan válaszolt, és a hívő embernek bármilyen állapotban van, és bárhol van, mindig van feladata. ugyanis meg kellett látnom azt, hogy 24 órás ügyelet volt ugye abban a teremben, hiszen műtétek után az emberek ott voltak, és akkor voltak nagyon nehéz betegek is, és az orvosok lelkileg nagyon lefáradtak. Tehát voltak olyan betegek, amik éjjel-nappal káronkodott mellettem, meg sok minden volt. Ugye attól függ, hogy kinek mi, mit hozott a betegség. Természetesen nem az ő hibájuk, hanem ez jött ki belőle. És ezeket az orvosokat, az ápolókat kellett egy kicsit bátorítani, kellett beszélgetni velük, és nagyon sok időt eltöltöttünk. Isten nagyon sok csodát tett a béna emberen keresztül is, ahogy elmosolyodtak, ahogy megnyugodtak, ahogy elmentek mellőlem, ahogy jött az orvosom, és azt mondta, hogy Sándor maga volt eddig a legjobb betegem, mert soha nem panaszkodott. Mondtam, hogy doktor úr, miért panaszkodjak? Maguk teszik a dolgokat, én meg hálás vagyok, mi már. Aztán ugye voltak ott persze nehezebb helyzetek is, mert mellettem volt egy olyan srác, aki 35 évesen leesett 2 méter magasról, és beütött a fejét. Semmilyen nem tört el, megműtötték a fejét, egy vérrög keletkezett, nem tudott magáról. Nem tudta, hogy ki, nem ismerte a családot, viszont éjjel-nappal káronkodott. Éjjel-nappal szitta az Istent hangosan. És jön az orvos, és azt mondja nekem, Sándor, tudom ki maga, és sajnálom, hogy ezt kell hallgatnia, de nem tudok hova tenni. Akkor mosolyogtam egyet, és mondom, doktor úr, bár nehéz hallgatnom, de engem ez hálára int. Ezt nem értem. Doktor úr, ő 2 méterről esett le, én 6 méterről. Én is járhattam volna így, és nem tudva magamról, esetleg nem dicsőítettem volna az Istent, hanem szittam volna. Az ő kegyelme az, hogy én most dicsőíteni tudom, mert az elmém az megmaradt. Úgyhogy akkor úgy elmosolyodott, és azt mondja, hogy jó, Sándor, akkor, na, de ugye az elébb, amikor mondtam azt, hogy azt mondta, hogy 6 hónap múlva, akkor elmosolyodott, és 2 hét múlva ez az orvos visszajött, vagy hát na, bejött többször naponta, de akkor azt mondja nekem, hogy Sándor, valami gond van. Na, mi történt, doktor úr, valami rosszat csináltam? Hát még mozdulni se tudok, mi rosszat tudok csinálni? Nem. Azt mondja, általában ilyen műtét után 5-6 hét múlva kezdünk el gondolkodni azon, hogy hová tudjuk átvinni a beteget, melyik osztályra. 2 héttel telt el, én már összehívtam a konzíliumot, mert magának már nem itt a helye. És akkor mosolyogtam, hogy doktor úr, én tudom, mi van. Több 10 000 ember imádkozik, értem, az Isten meg meghallgatta az imájukat. Na jó van, Sándor, és akkor így elment. Úgyhogy annyi csoda történt ott, hogy azt, hát könyvet lehetne írni róla, de 1-2 léptekben így elmondom. És akkor értsük azt, hogy mi is történt. Ezelőtt 2 hónappal egy görögkatolikus lelkész Debrecenben volt az orvosnál, és hazajött Kárpátaljára, és egy ige hirdetésen elmondta, amit az orvos mondott neki, hogy egy pár évvel ezelőtt hozta Kárpátaljára egy hallottat, és képzelje el, felélet. Pedig illet volna meghalnia. És ezt már több orvostól hallottam, hogy tudod, hogy illet volna meghalnod. Bocsánat, nem vagyok mindig szófogadó, mert az Isten másképp döntött. Amikor ugye átkerültem a rehabra, 2 hét múlva a műtét után, a legelső este volt egy olyan élményem, ami meghatározta a rehabon a ott léptemet. Bejött az egyik ápolónő, és valószínűleg rossz kedve volt éppen akkor, de ugyanakkor kedvesen próbált ismerkedni velem. Egyedül voltam izolálva egy szobába, ugye más osztályról kerültem át. Bejön az ápolónő, és azt kérdi tőlem, hogy na hát magával meg mi történt? És mosolyogva elmondtam, hogy leszakadt alattam a templom mennyezete, és leestem, és ahogy lehetett, összetörtem magam. Rám nézett, és a következő kérdése az volt, hogy na, hol volt a maga Istene? Mosolyogtam egyet, és mondtam, hogy ott volt. Élek, nem? Rám nézett, elmosolyodott, mondja, hogy hát igen. Na most akkor mást is mondok magának, amit lehet, hogy nem fog érteni. Hálát adok a mindenható Istennek, hogy én estem le onnan, és nem valamelyik fiatalabb presbiterünk, akinek 2-3 gyereke van, és lehet, hogy ráment volna a családi élete, vagy a családja is. Engem, nekem meg a gyerekeim már felnőttek, aztán Isten meggondot viselt rólam. Körülbelül velem egy idős volt a hölgy, és magára vette, és azt mondja, hogy már az öregek akkor nem számítanak. mondtam, én nem azt mondtam, én csak azt mondtam, amit érzek. És akkor indult kifelé, és azt mondta, legyintett a kezével, és azt mondta, hogy maga nem normális. Mondtam, hogy igen, Isten nem mindig a normálisak hívja el, az ő igének a hirdetésére van ez így, úgyhogy ilyen élményeim vannak. A következő élményem, ami ugye bejött a pszichológus hozzám, és azt kérdi tőlem, hogy lehet-e bejönni, mert neki hivatalból be kell jönni. Szeretnék-e vele beszélni? Nagyon szívesen. Tessék bejönni. Bejött, leült, elbeszélgettünk egy kicsit, akkor még hivatalból jött be. Utána minden egy-két-három nap azért jött be, mert jót beszélgettünk együtt, és amikor ugye az egyik gyógytornásznő bejött hozzám, és éppen ott ült a lelkésznő is, meg az előtt ugye a pszichológusnő is, akkor azt mondja ugye a gyógytornásznő a kórházlelkésznőnek, hogy most nem tudom, hozzájöttem, a Sándorhoz jöttem, hogy egy kicsit töltekezek, tehát így jártak be, hála a mindenható Istennek, nem azért, mert én beteg voltam, de Isten elvégzett sok mindent rajta, és a pszichológusnő olyan jó kapcsolatban lettünk, hogy nagyon sokszor bejött beszélgetni. És amikor ugye ez ugye húsvét előtt nagy csütörtökön bejön a pszichológusnő, és azt mondja nekem, hogy Sándor, elköszönök magától, mert lehet, hogy mire visszajövök, egy hétre el kell mennem, nem lesz itt, csak azt szeretnék elköszönni magát. És láttam, hogy nagyon, nagyon oda van. Doktornő, tessék már leülni. Hát nem akarom zavarni, tessék leülni. Na, nem zavarom, de egy pár percre leülök. Körülbelül 40 percet beszélgettünk, és kividulva indult majd haza, és kérdem tőle, hogy doktornő, most ezzel a teherrel, ami magán volt, hazament volna, és akkor várta volna, hogy az ünnep jó teljen. Azt mondja, Sándor, de ez a munkám, én értem, de van hova az Úr Jézushoz le lehet tenni ezeket a terheket, hogy egy jót beszélgetünk járnak. Aztán hát ez egy ilyen, az embernek egy ilyen sikerélménye, igaz, és akkor a következő nap, ugye nagy péntek reggel kapok Kárpátaljáról egy SMS-t, az egyik régi barátomtól, tehát régen jóba voltunk, aztán utána úgy elmellőztük egymást, tehát más-más helyre, ugye más-más gyülekezethez tartoztunk, aki azt írja, hogy tudod-e már, hogy Isten miért büntetett meg? És akkor visszaírtam neki, hogy én ezt nem az Isten büntetésének élem meg, hanem az ő kegyelmének, mivel hogy életben maradtam, ami nem kellett volna, mert ugye illett volna meghalnom, de Isten így látta jónak. De és akkor csak annyit írtam, hogy áldott ünnepet kívánok. Felhívott, és akkor elmondta szóba is ezt ugyanezt, és akkor mondom neki, hogy drága testvérem, más szemszögből nézzük a dolgokat, te úgy látod, ahogy te akarod, én meg úgy, ahogy én átéltem, én az Isten kegyelmét látom ebben az egészben. Úgyhogy voltak negatív és pozitív élményeink is, de nagyon sok negatív élményem volt.
Hogyan látja akár mondjuk a kárpátaljai, vagy a magyarországi itthoni gyülekezetek közötti különbséget, milyen a élet a reformátusoknál?
Az én meglátásom szerint jelenleg még Kárpátalján a lelki élet egy kicsit buzgóbb, mint itt az anyaországban. Én megfordulok itt az anyaországban is, a gyülekezetekben, és Kárpátalján is igét hirdetek, itt is, ott is. Ha meghívnak, akkor szeretettel megyek. Talán egy kicsit még lelkesebbek az emberek. Nyilván vannak olyanok, akik eljöttek a háború miatt, de akik viszont ott maradtak, nekik nem igazán van másba, mibe kapaszkodni, csak a mindenható Istenbe, és ők ezt, meg Kárpátalja egy olyan régió volt, ahol mindig is rá voltunk kényszerülve arra, hogy lássuk meg, hogy az Isten nélkül nem működnek a dolgok, mert jöttek-mentek, a hatalmak változtak, és mindig ilyen más lelkület volt, tehát egy ilyen lelkesebb, összetartóbb, ima közösséget tartóbb csapat van. Az én meglátásom. Nyilván biztos, hogy van itt is olyan gyülekezetek, akik ugyanezt megélik, tehát ez nem egy átlagos dolog, de az én meglátásom vagy tapasztalatom ez volt a két régió között.
Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. Ezzel mai magazinműsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, a református egyház műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Egyházunk a mai napon a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét tartja. A hagyomány szerint Krisztus keresztjét Nagy Konstantin császár édesanyja Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben, és ezen a napon mutatták meg ünnepélyesen a népnek. Az ókori emberek tudatában a kereszt egy kegyetlen kivégző eszköz volt. A bibliai időkben a rómaiak főként rabszolgák esetében alkalmazták, mégpedig súlyos bűn, gyilkosság, árulás vagy lázadás megtorlásaként. A keresztény ember azonban másként tekint Krisztus keresztjére, amelyben felismeri az üdvösség jelét. Krisztus keresztje azt hirdeti, hogy nem a bűné és a halálé az utolsó szó, hanem az életé és a feltámadásé. A kereszt az a hely, ahol a fiú Jézus végérvényesen kimutatja engedelmességét a mennyei atya felé. A kereszt az a hely, ahol végérvényesen megmutatkozik Jézus emberek iránti szeretete. A kereszt az a hely, amelyen az emberiség megváltása, Krisztus megváltó áldozata megvalósul. Keresztény hívőként szüntelenül a keresztre tekintünk, amely meghozta számunkra a megváltást. A világ számára Jézus kereszt halála nem sikertörténet, hiszen félelem, fájdalom és szenvedés jellemzi. Sokan botrányosnak és értelmetlennek tartották régen és ma is. A hívő ember viszont meglátja Isten akaratát, s megérti a kereszt igazi üzenetét. Megváltás, üdvösség, élet és remény fakad a keresztből. Jézus halálakor elsötétült az ég, megrendült a föld, s mindezt látva a római százados megvallotta hitét. Ha a keresztre tekintek, lassan elhomályosul körülötte minden, lélekben megrendülök és szívemben megszülethet a hit. Az egyház és a keresztény emberek sorsát Krisztus szenvedése és keresztje határozza meg, továbbá mindazok szenvedése, akik Krisztus keresztjéből merítettek erőt a megpróbáltatások elviseléséhez.
Bármit teszünk, mindennek Krisztus keresztjéből kell kiindulnia, s ehhez kell csatlakoznia a mi áldozatvállalásainknak. Jézus keresztútja azt mutatja, hogy az elesésekből fel lehet állni, s tovább lehet haladni. Nem elegendő számunkra, ha például a nagybőti időben évente átelmélkedjük Jézus szenvedésének útját, hanem minden nap fel kell vennünk életünk keresztjét, hogy utunkat végigjárva eljuthassunk a feltámadásra. Ma Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén Isten üdvözítő tervéről és annak megvalósulásáról olvashatunk az evangéliumban. Ezek szerint Isten azért küldte el fiát a világba, hogy általa üdvözüljön a világ. Krisztus keresztjében felismerni az üdvösség eszközét, és csak a megfeszített Jézus Krisztusról tudni, ez jelenti Szent Pál apostol számára az igazi bölcsességet, s ez útmutatás lehet minden keresztény számára. Ezt az igazi bölcsességet szeretnénk mindannyian elsajátítani, amikor a mi Úrunk keresztjére tekintünk, s valahányszor előtte imádkozunk. Sok titkot rejt a kereszt, de a megfeszítettet szemlélve megérthetjük, hogy számunkra is csak a szenvedésen és a halálon átvezet az út az örökké valóságba. Mit hirdet számunkra a kereszt? Szeretetet és megbocsátást. Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért, tanította Jézus és a kereszten megmutatta, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Jézus így imádkozott, miközben szenvedett a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. A keresztből erőt merítve gyakoroljunk mi is szeretetet és megbocsátást. Urunk Jézus Krisztus, a te követésed azt jelenti, el kell fogadnunk a mennyei atya akaratát, hogy szenvedéseddel és haláloddal válts meg minket. Félretesszük emberi gondolatainkat és elképzeléseinket, hogy megérthessük Isten szándékait és az ő akaratát tudjuk teljesíteni, miként te is neki engedelmeskedtél mindenben. A te életed feláldozása a szeretet legnagyobb kifejezése. Segíts minket, hogy életünkkel mi is Isten dicsőségét és embertársaink javát szolgáljuk. Keresztjeink és szenvedéseink által vezess minket a mennyei atyához.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szentmisét bemutatja dr. Novák István, a mezőkövesdi Szent László király plébánia plébánosa, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 541-es, a 294-es és az 540-es ének, a Szent vagy Uramból a 70-es, és végül az éneklő egyházból a 295-ös ének. Elismétlem újra az énekrendet, tehát az éneklő egyházból lesz az 541-es, a 294-es és az 540-es ének, valamint a Szent vagy Uramból a 70-es ének, és végül az éneklő egyházból a 295-ös ének. Kérjük, imádkozzanak velünk!